Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Folytatom a kurzió történelmével. 1949-ben két új fogalom jelent meg a kurzióban. Az egyik az ultregya szó volt, a másik az előadók iskolája, vagy továbbképző iskola. Mindkettőre szükség volt a kurzió elért eredményei miatt. Az ultregya spanyol szó. Kurzió zarándoklatoknál, mint melléktermék született. De hiába keresik a szótárakban, nem találjuk meg. Régen eltűnt középkori kifejezés. A zarándokok célja Santiago de Compostela nevű városban Szent Jakab apostol sírja volt. Ez a hely a középkor leghíresebb zarándokhelye, és manapság is százezrek mennek el oda évente. Híres a székesegyház, amely 1032-ben kezdődött. Nem volt könnyű a középkori zarándokok útja. Sok esetben több száz kilométert is megtettek gyalog. A zarándokok egymást biztatták, mikor a távolságban meglátták útjuk célját, a kegyháját, ultregya, ultregya. Magyarul az annyit jelent tovább, tovább, illetőleg előre, előre. Ezzel biztatták egymást, ez adott nekik további kitartást, álhatatosságot, hogy erőre kapjanak, hogy előre menjenek, hisz már a cél nagyon közel van. Erőt szedtek el szóból, optimizmust, hogy csak előre, de az út nehezebb része már mögöttünk van, a veszélyek elmúltak, tehát előre. A kurzista épp ilyen zarándok az élet útjain az örök atya háza felé. Szüksége van a biztatásra, ne fáradjatok, ne lankadjatok, menjetek előre. Krisztussal zarándokolunk együtt azokkal, kik, mint testvéreink velünk együtt mennek előre, együtt örülünk, együtt tervezünk, egy élményünk van, tehát tovább, tovább. Ez a szó fejezi ki a kurzista akaratát, hogy mindig csak előre akar haladni, míg el nem érik az örökké valóságot. Nincs visszaút számukra. 1949-ben, mikor felgyorsultak a kurzió eseményei, gondot okozott, hogy lehet megtartani a kurzió utáni lelkesedést és állhatatosságot. Amit felajánlhattak, az csoport összejövetel volt. Hetenként találkoztak a csoportok. Mindnyájan a fiatalsághoz tartoztak, örültek a társaságnak. Akkor még nem volt diszkó, tévé, jól érezték magukat a csoportokban. Általában 5-6 fiatal jött össze. De megmaradt a vágy, hogy a kurzió után ne csak ezekben a kis csoportokban találkozzanak, hanem mindenki mindenkivel találkozhasson válogatás nélkül. A vezetőiskola nem volt erre alkalmas, hisz itt csak elméleti továbbképzés folyt, és akkoriban ez még a katolikus akció felügyelete alatt. Így jött a gondolat, hogy legyen minden héten egy olyan lehetőség, ahova mindenki eljöhet. Mint az zarándoklaton, a útközben mindenki találkozhat azzal, akivel akar. Nincs nagyobb program, csak hogy egymást erősítsék, örüljenek egymásnak. Hisz együtt zarándokolnak az örök atya háza felé. Ezért adták ennek a találkozásnak az ultregya nevet tovább, tovább. Ennek az összejövetelnek semmi köze a különböző vallásos egyletekhez, vagy az egyletekben szokásos jámborcsoportosulásokhoz. Jöttek a meghatározott helyre és időben, imádkoztak a Szentlélekhez, nagy kis csoportokat alkottak, ahol vigyáztak arra, hogy minden héten mással kerüljenek össze. Mindenki örült a másik jelenlétének. elmondták eredményeiket, örömeiket, bánatukat, hogyan élték a világi hívő életét a hét folyamán. A forma majdnem ugyanazon módon alakult ki, mint a csoport összejöveteléken, csak nem annyira mélyen és részletekben. Utána mindnyájan egybegyűltek, a rektor átadta a szót az előadónak, aki 10-15 percig beszélt, majd 4-5 személy hozzászólt. Ahhoz, hogy ilyen csoportosulást hivatalosan az egyház jóvá hagyjon, Donini csapata csak úgy kaptak engedélyt, ha egy papot is szóhoz engedtek jutni a végén, hogy bezárja az összeüvetelt, vagy kijavítsa a teológiai hibákat és tévedéseket. Bonin szívesebben látta volna, ha a tisztelendő úr csak mint egy a sok közül lépett volna közbe, hasonlóan azokhoz, akik az előadás után hozzászóltak. De erre nagyon sokáig kellett várnia. Végül a rektor közölte a mozgalom közös értékű híreit, és ha volt a közelben templom vagy kápolna, az oltár elé térdeltek és elmondták konkrét szándékokra megfogalmazott imáikat. Az első Ultreggia Palma városában egy magánháznál volt. Utána hosszabb ideig a Szent Alfonsz plébánia kriptáját használták, amely az első keresztények megismételhetetlen katakombai hangulatát keltette. Nehéz leírni ezt a környezetet. Mikor később megjelent a sok karizmatikus és többi paraliturgikus mozgalom, talán nem volt már annyira egyedülálló az egyéni imádság és a közösség légköre. Akkor még mindez egyedülálló, szokatlan, és épp azért nagyon megkapó volt. Az atyák mindig kihasználták a lehetőséget, hogy tanítsanak, formáljanak, és hogy a kurzistáknak a működését elősegítsék. De az ultregya igazi szelleme nem a tanításban van, hanem az élményben, hogy együtt vagyunk, együtt érzünk és együtt örülünk. Az ultregya rendszerével egy időben alakult ki a továbbképző iskola. Csak azok vehettek részt ezen, akik a hivatalos szervektől, titkárság, meghívást kaptak. Pár felesleges probléma keletkezett ebből. Akik szívesen jöttek volna, nem érezték magukat jól, ha kizárták őket. Vezetőknek sem tetszett, hogy valamelyik atya valamire vagy valakire vétót jelentett be. Akkor még nem fújtak a demokratikus szelek az egyházban. Bonin úgy képzelte el az iskolát, hogy ott a kurzióhoz közel álló személyek összejönnek azért, hogy tervezzenek, kiértékeljenek, és hogy állandóan továbbfejleszik a már elkezdett folyamatot. Ő nem tekintette befejezetnek a kurziót és azt, amit már elértek. De az iskola mégis egész más irányba fejlődött, mert inkább a kurziók előkészítőjévé vált, ahol előadásokat tartottak, megkritizálták, vagy finoman mondva kiértékelték. Ahol új tagokat vezettek be, a régiek jó példát adtak, hogy hogyan kell előadást tartani. Nem volt ez az iskola szabad fórum. Az atyák féltek, ha világiak önállóak lesznek, hiányzó teológiai, esetleg elégedetlen iskolázottságok miatt az ortodox tanítás tévútra kerül. Boninnak nem volt más lehetősége, mint hogy elfogadja ezt a módszert, de mégis maga köré gyűjtötte a legjobbakat, velük állandóan találkozott, irodájában megbeszéléseket tartottak, és ez volt tulajdonképp az igazi iskola, ahol alakította és formálta a kurzió sorsát és menetét. Ezekhez tartozott Gágya és Kapu atyák is, akik ekkor már magas megbízásokat kaptak püspöküktől. Ezeket az összejöveteleket papok és világiak látogatták minden külső forma és ceremónia nélkül. A kapcsolatok, ez a minden formát nélkülöző hálózata befolyásolta a jövőt. Itt dolgozták ki a később megjelent az eszmék alakbeöntése, című könyv. Mostanáig is használt kézikönyv ez. Természetesen semmit sem fogalmaztak meg a világiak, ami ne került volna kapuatya elé. Ő volt a hivatalos egyház megbízottja. Megkövetelte, hogy néha háromszor, négyszer is dolgozzanak át egy szöveget. Kapuatya cenzurája nem talált mindent elfogadhatónak. Néha ezek a szövegek bekerültek a hivatalos iskolába, ahol akkor már nem csak a meglévő előadásokkal foglalkoztak, hanem a kurzió alapeszmével és azok elméletével és tanításának megokolásával is. A kezdődő kurzió minden feszültség ellenére kezdett alakot ölteni és terjedni. Megszületett a stílusa. Ebből az időből származik a kurzió legtöbb eleme, amit a kurzió stílusának lehetne nevezni. Ehhez a stílushoz tartozik a decolores ének és köszöntés is. A decolores vallásos tartalom nélküli spanyol népdal. A kurzióba sokat énekeltek. Természetes volt, mert a zarándokoknak szükségük volt az énekekre útközben. Nem csak a jámbor egyházi énekeket részesítették előnybe, hanem minden vidám, a csoport által könnyen megtanulható népdalt is. Jeligéjük az volt, hogy új meglátással nézzék a régi dolgokat. A hiteles színeket akarták a kurzióba felfedezni. A dal kiválasztásában az is segített, hogy a moziban megjelentek az 50-es évek elején a fehér-fekete filmek között az első színes filmek. Ezek színpompájukkal mindenkit megleptek, színes madarakat, virágokat, tájakat mutattak be, amelyeket eddig esetleg csak nyomtatott vagy festett képen láthattak. Természetesen később ezekhez is hozzászoktak, és mindennapossá vált. A decolores éneket legelőször már 1948-ban énekelték a kurzión. Sokkal később, 1951-ben párhuzamot húztak a kegyelem és az ének szövegek között. Akkor a sikerrel, hogy ez az ének lett a kurzió himnusza. A kurzió az egyház egyáltalán olyan mozgalma, amelynek himnusz egy teljes, egészében világi dal. Éppen azért sem a spanyol, sem a venezuelai velemjáró nem tartalmazza ezt az éneket. Igaz, hogy a sok világének miatt a legtöbb helyen az énekeket külön könyvbe adják ki függetlenül a hivatalos imakönyvtől a velemjárótól. Ez magyarban a szóról-szóra való fordítása így hangzik, színpompába öltözik a tavasz a mező, színpompásak a messziről jövő madárkák, színpompás a szivárvány, melyet ragyogni látunk, azért a viruló szép lányok tetszenek nekem. A 94. kurzió volt az első nem ifjúsági kurzió. Egész addig a dalt ebben a változatban énekelték. A férfiak nevettek, énekeltek, jókedvűek voltak. Egyik szabadidőben értesítették a lelki vezetőt, hogy Hervász püspök szeretne vele beszélni. Röviden közölte vele akaratát, át kell alakítani az éneket, a viruló szép lányokat mellőzni kell, mert nem a házas férfiak fülébe való ének. Így aztán már nem a viruló lányok tetszettek a kurziistáknak, hanem a tomboló szeretet, és összehasonl később a tomboló szeretetből csak nagy szeretet maradt, grandes amores. Összehasonlítva a magyar éneket az eredetivel, minden ok megvan a csodálkozásra. Nehéz felfedezni, milyen szótár segítségével fordították a spanyol éneket magyarra. Hogyha az ember a német fordítást veszi, az bizony nagyon hű fordítás. Tudni kell, hogy a magyarok meg nem a spanyolból, hanem a németből fordították le a szöveget magyarra, és egy versnek az értelme közvetítő nyelvvel nem mindig egyezik meg az eredetivel. Ez történt nálunk. Ebből az énekből fejlődött ki a decolores jelszó és köszöntés is. Kezdetben csak ének volt. A Proán nevű folyóira Spanyolországban 1949. júniusban beszélt először a decoloresről, mint Curcio énekéről. 1952-től viszont már a decolores alatt magát a Curciót értették. A kurzisták és az újságcikkek magukévá tették a decolores jelszót, és 6. Pál pápa a Curcio találkozójához mondott üzenetében is említi a kifejezést. Lassan a szó a Curcio köszöntése lett. Magyarország továbbment, még újságját is így nevezte el, sőt még egyik alapítványa is a névre hallgat. A Curciónak az évek folyamán saját szótár alakult ki. A Bika viadal szavait is szívesen használták. Ezekből jó pár fogalmat felhasznált a Curcio irodalma. Legtöbb szó nem jutott túl a spanyol nyelvterület határán. Pár szó viszont belekerült más nemzetek szókincse közé is, de nem csak a szóhasználatban alakította ki sajátos stílust, hanem az imádságban is. Elhagyták az akkori pietista formákat és férfias erős hangú közös imákat mondtak, amelyekkel felhívták magukra az igazi hívők figyelmét, vagy pedig kiváltották bosszúságukat. A misa nyelve a latin nagy akadály volt. Ezen úgy segítettek, hogy a rektor a misa alatt magyarázta a misét saját szavaival és spontán imádságával. Feltűnő volt a tabernákulum előtt térdelő imájuk és hangos megnyilatkozásuk is. A vallásos fogalmaknak magyarázata a Curcion inkább evangéliumi volt, és formája nem egyezett meg a klasszikus tomista tanítással. Egyéni stílust vezették be, példákkal a mindennapi életből, egyszerűen, érthetően, ami újdonságnak számított. Néha egy vízből vontak le tanulságot, a Bika viadalból vettek példákat, a futballból, a hadseregből, a slágerekből, más szóval a mindennapi életből.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbit atya elmélkedését hallották.
Mária Rádió. Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében, és van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szerest fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Bár az iskolák és számos munkahely kapui a nyár folyamán bezárnak, a templomok és a Mária Rádió a vakáció idején is működnek. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
Lépes Lóránt atyát hallották.
Annak érdekében, hogy minél többen bekapcsolódhassanak a Mária Rádió élő közös imádságába, július hónaptól csütörtökönként a 15 óra 15 perckor kezdődő rózsafüzér imádságot úgy szervezzük meg, hogy egy előimádkozó vezeti a rózsafüzért a stúdióból, és minden egyes tizedhez egy kedves hallgató telefonon kapcsolódik, aki válaszol az előimádkozónak. Tehát minden csütörtöki napra egy olyan kedves hallgatót várunk, akinek van némi rutinja a rózsafüzér imádkozásában, őneki be kell jönni a stúdióba, ő lesz az előimádkozó, és várunk minden egyes csütörtökre öt további kedves olyan hallgatót, aki pedig telefonon keresztül kapcsolódik be, tehát őneki nem kell befáradnia a stúdióba, hanem a megfelelő időben telefonon felhívjuk, és ő válaszol az előimádkozónak. Esetleg, ha van erre jelentkező, akkor technikus önkéntest is toborzunk ezekre a csütörtök délutáni időpontokra, aki a rózsafüzér imádságot közvetíti, és telefonon behívja a kedves jelentkezőket. Aki tehát erre a szolgálatra kedvet érez, minden csütörtökön 6 személyre van szükségünk, kérjük, hogy jelentkezzen a Mária Rádió recepcióján telefonon a 061-373-07-01-es telefonszámon, nevének, telefonszámának a megadásával, illetve annak az időpontnak a jelzésével, amelyik csütörtöki napon tudja vállalni a rózsafüzér imádságba való bekapcsolódást. Előre is köszönöm a közreműködésüket, várom a kedves hallgatók jelentkezését, Lukovics Milánt hallották.
Hírek.